Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Péter tér barokk oszlopcsarnokában rendezett 100 Betlehem a Vatikánban című kiállításon három magyar művész alkotása is látható. Az egyházi tárlat 125 olasz és külföldi betlehemet sorakoztat fel, amelyeknek közös nevezője a kézműves technikák alkalmazása. Daru Péterné, Tamaskovics Gáborné és Tremmel Hudik Katalin alkotásai képviselik idén Magyarországot, közölte a Szentszéki Magyar Nagykövetség. Messziről is látható gazdasági növekedés várható jövőre, részben az újabb autóipari beruházásoknak köszönhetően, amelyek nem lennének lehetségesek egy rendkívül fejlett, sokszínű beszállítói hátország nélkül. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte Makláron, a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Friss beruházásának átadásán. Szijjártó Péter arról számolt be, a világvezető autóipari beszállító vállalatának új üzemében elektromos kormányműveket fognak gyártani. A körülbelül 46 milliárd forint értékű projektet az állam 10,5 milliárd forinttal támogatta, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést a régióban. A tárcavezető Heves vármegye utóbbi évekbeli kiváló teljesítményét is méltatta, megjegyezve, pont ez a 100. olyan beruházás a térségben, amelyhez az állam az elmúlt 10 évben támogatást adott. A 100 beruházás 640 milliárd forintnyi értéket hozott el ide, és 7700 új munkahely megteremtését tette lehetővé. Aláhúzta, hogy a magyar autóipar nagy utat járt be az utóbbi nehéz időszakban. Az ország immáron 6. éve a 20 legnagyobb autóipari exportőr közé tartozik globálisan, amelyek együttesen a teljes kivitel 90%-át adják. Októberben az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,1%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáfűzte, bíztató ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest 2%-os bővülés történt, amely elsősorban a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása alágazatok növekedésének volt köszönhető. Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, a vatikáni diplomácia gondolkodásának középpontjában a háború és a béke kérdés áll, felhívta a figyelmet arra, hogy éppen advent időszakában találkozott Ferenc pápával. A kormányfő beszélt arról, hogy most voltak éppen két amerikai elnök van, és ez egy ritka helyzet. Ezzel arra utalt, hogy a még regnáló Joe Biden hoz döntéseket, miközben január 20-ától már Donald Trump lesz az elnök, aki a háttérben el is kezdte a munkát. Amerika nélkül az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lenne, mondta, hozzátéve, hogy az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban egy kikerülhetetlen tény. Ha itt hagynák a kontinenst, abban a pillanatban egyfajta biztonsági vákum jönne létre. Nincs más választásunk, mint hogy Brüsszel ellenzékeként dolgozzunk, jelentette ki a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy véleménye szerint nagy koalíció jött létre az Európai Néppárt és a baloldali pártok között. Ez kudarcra van ítélve, ezért idővel többségben leszünk, tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a 2027 utáni pénzügyi ciklus megszavazásához Magyarország voksára is szükség lesz az Unióban, de ezt csak akkor tesszük meg, ha a visszatartott 12,5 milliárd eurót kifizetik. A Román Alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás első fordulójának eredményét és elrendelte a teljes választási folyamat előről kezdését, közölte a testület, miután a legfelsőbb védelmi tanács megállapította, hogy a voksolás eredményét nemzetbiztonságot veszélyeztető külföldi beavatkozás befolyásolta. A határozatot nem lehet megfellebbezni. Az egyhangulag elfogadott döntésben Románia kormányára bízták, hogy dolgozza ki az elnökválasztás megismétlésének menetrendjét. Végül az időjárásról. A továbbiakban is felhős, borult lesz az ég, némi szitálás, gyenge eső is előfordulhat, helyenként felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. A szeretetszolgálat a társadalmi változás motorja, nem filantrópia. Pápai üzenet. Testesítsük meg Krisztus szeretetét a jámborság és a szeretet által. Ferenc pápa. A testvéri életben nem csak a szolgálatban osztozunk, hanem egészen odaajándékozzuk magunkat. Pazolini atya első adventi prédikációja. A proféta Isten erős szava, mely válaszra kötelez.
Ferenc pápa. A szeretetszolgálat a társadalmi változás motorja, nem filantrópia. A toledói Caritas csoportját fogadva a Szentatya a szeretetszolgálat és az igazságosság alapelveire emlékeztetett, hogy testvéribbé tegyük a társadalmat. A fele barátunk szolgálata nem pusztán állampolgári kötelesség, hanem olyan kézműves munka, amivel elvihetjük az evangélium világosságát azoknak, akik nem találnak támaszt és befogadást. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a spanyolországi Toledo egyházmegyei Caritas mintegy 100 tagját, akik a szervezet létrejöttének 60. évfordulóját ünneplik.
Un compromiso que según pude observar va más allá del bien concreto que se le puede hacer a una persona, asumiendo el desafío de ser motor de cambio dentro de la sociedad.
Spanyol nyelvű beszédében a Szentatya a szeretetszolgálatról szólva elmondta, jóval túlmutat a konkrét jó cselekedeten, amelyet egy embernek tehetünk. A társadalmon belüli változás motorja lehet a szeretet és az igazságosság szellemének terjesztése által. A cél az, hogy minden jó akaratú emberben fölébresszék az olykor alvó, vagy nem növekvő, testvéribb lelkiismeretet. Így módon elkerülhetjük azt a veszélyt, hogy csak állampolgári kötelesség és emberbaráti szeretet legyen a karitatív cselekedet, ehelyett az evangelizálás eszközévé válik. Ez olyan egyetemes nyelv, amit mindenki ért. Az irgalmas cselekedetek nem szorulnak tolmácsra, nem kell szótár, hogy lefordítsuk őket. Ezt a mindenki számára érthető egyetemes nyelvet a Caritas munkatársainak tanúságtétele és elkötelezettsége írta, akik Jézus Krisztust és evangéliumát képviselik. Ez a magas célkitűzés kézműves munkát igényel mindenki részéről, mely olyan emberi és lelki képzésre épül, amely lehetővé teszi, hogy szolidárisan tekintsünk a szociális problémákra. Ebben iránytűnk az egyház társadalmi tanítása. Megkívánja az együttműködést és szinodalitást valamennyi egyházmegyei lelkipásztori kezdeményezéssel. Végül Ferenc pápa arra bátorította a toledói Caritas tagjait, hogy legyenek bölcs tanítómesterek, mert a világnak ma erre van szüksége. Ezt a bölcsességet Krisztustól, az imából, az evangéliumból és a rászorulók meghallgatásából nyerhetik el. Egy olyan világban, ahol az ostobaságot drága pénzen adják, veszik, ott kell maradnunk azok mellett, akiknek nincs hova lehajtaniuk a fejüket, és nem találnak befogadásra. A toledói egyházmegyei Caritas tavaly közzétett adatai szerint a helyi érsekség területén 116 plébániai, 2 plébánia közi Caritas és 5 egyházmegyés Caritas központ működik.
Pápai üzenet. Testesítsük meg Krisztus szeretetét a jámborság és a szeretet által. Ferenc pápa szerdán üzenetet küldött a testvérületek és a népi jámborság második nemzetközi kongresszusa résztvevőinek, amelyet december 4-én szerdán tartottak Sevillában. Üzenete elején a pápa elismerte a szevillaiak egyedülálló ájtatosságát, akik lelkesen élik meg hitük megnyilvánulásait mindaddig, amíg társadalmi szerkezetük szerves részévé nem válnak. Ez az élénk hit nem csupán személyes út, hanem közösségi is, amely alakítja az egyház életét, jegyezte meg a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy a népi jámborság igazi ereje abban rejlik, hogy elhozza Krisztust a világba. Idézte Szent Manuel González, aki úgy jellemezte a keresztény életet, mint egy körutazást, amelynek odaútja Krisztusban kezdődik, és az emberekben ér véget, majd a visszaút az emberekben kezdődik, és Krisztusban végződik. Ez az út, magyarázta, az egyház küldetésének lényegét képviseli, hogy közelebb hozza az embereket Istenhez. A pápa hangsúlyozta a népi ájtatosság sokféleségében rejlő egységet is. Kiemelte, hogy a sok sajátosság, szolgálat és feladat kitartással és türelemmel végezve hogyan harmonizál egymással. A pápa megjegyezte, akár keresztet hordunk, akár egyszerűen imádkozunk, ugyanaz a lelkesedés, ugyanaz a szeretet jellemzi, ami olyan kollektív harmóniát teremt, amely felfedi Krisztus szépségét. Ezután bátorította a híveket, hogy továbbra is vigyék el Krisztust az utcákra, hogy mindenki lássa szépségét. Az áhítat megélésének pillanataiban hullajtott könnyekről beszélve, a pápa a bánat és a szeretet eme cselekedeteit az Isten iránti őrült szeretetnek nevezte, amelyek egyesek számára talán érthetetlennek tűnnek, de a hit erőteljes tanúságtételei. Még egyszer idézte Szent Manuelt, aki hangsúlyozta. Az emberek éheznek az igazságra, a szeretetre, a jólétre, az igazságosságra, a mennyországra, és anélkül, hogy ezt észrevennék, Istenre. A pápa arra buzdította a híveket, hogy jótékonysági cselekedetekkel válaszoljanak erre az éhségre, közvetítve Isten gyöngétségét a testben és lélekben szenvedők felé. Üzenete végén Ferenc pápa arra biztatta a kongresszus résztvevőit, hogy a jó pásztor mintájára folytassák zarándoklatukat. Akár a keresztet hordozzuk, akár az ő boldogságos édesanyjának palástja alatt állunk, úgy érezzük, hogy mi vagyunk Isten mezője, országának magva. Hozzátette, hogy a népi ájtatosság kifejeződései nem csupán rituálék, hanem módjai annak, hogy elhozzuk Krisztus szeretetét a világba.
Ferenc pápa: a testvéri életben nem csak a szolgálatban osztozunk, hanem egészen odaajándékozzuk magunkat. Idén nyáron engedélyezte Ferenc pápa Guido di Montpellier testvér boldogként való tiszteletét mindazon rendek, kongregációk és közösségek számára, amelyeket a Santo Spirito in Sassia lelkisége éltet. Csütörtökön audiencián fogadta a Szentatya ezeknek a közösségeknek a képviselőit, akiket emlékeztetett a francia szerzetes, szegények és betegek iránti odaadására. Guido a 12. század második felében a franciaországi Montpellier városában született gazdag családban. 1190 előtt kezdte el a szegények és a rászorulók szolgálatát, és kórházat alapított számukra Montpellier külvárosában. Guido kezdettől fogva a Szentlélekre bízta az irgalmasságnak ezt a művét. Rövid időn belül sok követőre talált, akik példájától ösztönözve a szegényeket és rászorulókat akarták szolgálni. Így született meg egy közösség, amelynek tagjai férfiak és nők, világiak és egyháziak voltak. 1198-ban a Montpellier-i kórház, a Szentszék és a pápa közvetlen fennhatósága alá került, és megerősítette a Guido által a közösségének készített szerzetesi regulát. 1198-ban a közösségnek a Montpellier-i kórházon kívül már 10 másik hasonló intézménye volt Dél-Franciaországban, és újabb 2 Rómában. Az 1201-ben kibocsátott Cupientes pro plurimis bulla a római Sancta Maria in Saxia templomot, mai nevén Santo Spirito in Sassia, a szászok Szentlélek temploma, a Domus Hospitalis-szal, vagyis a kórházzal együtt, amelyet maga harmadik Ince alapított 1198 és 1201 között, Guido di Montpellier és társai gondjaira bízta. A csütörtöki pápai audiencián jelen volt a római Santo Spirito kórház igazgatója és vezetőségi tagjai is. A pápa spanyol nyelvű beszédében emlékeztetett Guido di Montpellier regulájának három fő vonására, amellyel a szerzetesi életet szabályozta. Szeretet, közösség, semmi magántulajdon és szolgálat. Ez szigorúan józan és a világtól elszakadt életstílust jelent, mely megmutatja, hogy vendégek vagyunk Isten házában, a Szent Háromság házában, mely befogad minket, és amit megosztunk a szegényekkel, akiket szolgálnunk kell. A szerzetesi élet így jóval túlmutat azon, hogy osztozunk a helyen, a feladatokban és a szolgálatban. Azt jelenti, hogy teljesen átadjuk magunkat Istennek a testvérünkben, fenntartás nélkül. Nem hagyunk meg semmit a világi bizonyosságokból a zsebünkben, a cellánkban, vagy ami még rosszabb, a szívünkben, mert csak ezzel a szabadsággal kezdhetünk egy olyan tervbe, amelyben együtt haladunk, és amelynek eszkatológikus jelévé válunk. Az utazásba, az Úr hívására, az ég felé. Ezen az úton a Szentlélek támogat minket Jézus követésében, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy szolgáljon.
Pazolini atya első adventi prédikációja. A próféta Isten erős szava, amely válaszra kötelez. December 6-án pénteken Szent Miklós püspök emléknapján tartotta meg első prédikációját a pápai ház új szónoka Roberto Pazolini kapucinus atya, akit Ferenc pápa nem egészen egy hónapja, november 9-én nevezett ki a 90 éves Raniero Cantalamessa bíboros helyébe. Pazolini atya, Ferenc pápa és a pápai ház tagjai jelenlétében a 6. Pál aulában emlékedett a meglepetés kapujáról, a próféták sajátos szerepét elemezve. A remény kapui, a szentét megnyitása felé, a karácsonyi jövendőléseken keresztül címet viseli Pazolini atya Advent 3 péntekén tartó sorozata, amely mint egy lelki előkészületként is szolgál a karácsonyi éjféli misén megnyitandó vatikáni szentkapu nyitánya felé. Első beszédének három témája, a próféták szava, a más vélemény bátorsága és végül a beleegyezés bátorsága. Mai adásunkban először a szónoknak a prófétai szó működéséről és hatásáról szóló gondolatait ismertetjük.
In queste meditazioni di avvento ci lasceremo un po' guidare dalla voce dei profeti, varcando con loro alcune porte ideali. La prima che proviamo ad aprire è quella dello stupore.
Advent időszakában a liturgia számos prófétai szöveg meghallgatására indít bennünket azzal a céllal, hogy újra rácsodálkozzunk a megtestesülés misztériumára, az Úr Jézus eljövetelére és majdani visszatérésére a világban. Ezekben a varázsos és bátor reménnyel teli olvasmányokban a próféták, Istennek választott emberei hangot adnak az ő szavának és megpróbálják felrázni az embereket. De kik is ezek a próféták? Tette fel a kérdést a szónok. Az Isten meghívta próféták, és egyedül a próféták tudják megadni annak az értelmezését, hogy milyen irányba halad az üdvösség történetében Isten terve és akarata. A próféták eszköze, amellyel szolgálatukat végzik, az emberi szó, amely egyfelől erős, hiszen Isten tekintetére és a valóság feletti ítéletére utal. Másrészt az ő szavuk rendkívül gyenge eszköz, amely nem kényszerítheti, hanem csak ajánlja Isten gondolatát. Semmi sem gyengébb ugyanis a szónál, mégpedig három szempontból. Először is olyan, mint a vibráló szél, a távolság és a nyelv képességei is korlátozza. Tartami azonosságát pedig számtalan tényező zavarja. A szó erőtlen továbbá, mert maga a beszélő ember gyenge, ha csak nem áll mögött a gazdagság, hadsereg és bíróság, és gyenge azért is, mert nagyon is különféle emberi szívekre irányul. Végül gyenge a szó, mert akinek azt ki kell mondani, az már is menekülhet, Jónásként, vagy hallgathat Jeremiásként. A próféták üzeneteit pedig komolyan kell venni, azokat nem halogathatjuk felületesen vagy figyelmetlenül. Erejük abban áll, hogy kizárja a közömbösség minden lehetőségét, akik hallják, válaszút elé kerülnek, megnyílnak vagy elzárkoznak. Ilyen volt az egykor Izraellel, és aztán az egyházzal is. Ez azért történik így, mert minden prófétai jövendőlés arra irányul, hogy két szabadság közti találkozást és párbeszédet bátorítson. Istenét, aki mindig hűséges az ő szövetségéhez, és az emberét, aki gyakorta bizonytalan és tétova a meghívás előtt. Hogy mi is történik a prófétai szót meghalló emberrel, az jól példázza a 62. Zsoltár verse. Egyet szólt az Isten, két dolgot értettem belőle. Mert ebből kitűnik, hogy a proféták hangja miként érinti az érzékenységünket. Amikor a proféta szól, mint a két hangot észlelnénk egyszerre, az egyik vigasztal is felemel, a másik nyugtalanít és megfed. Pontosan ezt a kettőséget tapasztalja meg Jeremiás is, aki a profétai meghívásakor érzett kezdeti ellenállását később le tudta győzni, ahogy leírja nekünk. Akkor az Úr kinyújtotta a kezét és megérintette ajkamat, és így szólt hozzám. Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess. Jeremiás félelem fogja el a feladat láttán, hogy az emberekhez szóljon, tudva, hogy szavainak hatása kettős lesz, mert azok rombolnak, hogy aztán építhessenek. Éppen ebben áll minden prófétai hang ellentmondása, a Szentírás összes prófétája esetében. Amikor a próféta Isten nevében beszél, szavai egyrészt mindig vádat is tartalmaznak, amely határozott felelősségre és igazságosságra szólítanak fel. Mindazonáltal ez a figyelmeztetés és fenyegetés gyakorta és váratlanul megváltozik, és megnyílik a reménység előtt. Isten megerősíti szeretetének hűségét, és új lehetőséget kínál az embereknek, hogy a szövetség ajándékához járuljanak. A prófétai szó meghallgatásának a nehézsége annak tömörségéből fakad, amelynek célja az Istenhez térésünket mozgósítja. Valójában szívünk ijedelemre és bezárkózásra hajlik, ha túl intenzív nógatással találkozik. Naív dolog azt gondolni, hogy ez a bezárkózás csak a proféta szigorú hangjától függne, ugyanis süketnek és érzéketlennek találjuk magunkat, amikor Isten szava megpróbál újra megnyitni minket a reménység felé. A jó hír befogadása azonban karáncsem azonnal történik, főként régóta fennálló szenvedés, csalódás és bizonytalanság esetén. A kísértés, hogy semmi új dolog nem történhet, gyakran belopja magát a szívünkbe, és időnként árnyalt cinizmusra is indít. A prédikátor könyve csupa hiába valóságról beszél, ám a proféták szava éppen ott talál bennünket, ahol kísértésbe esünk és elhisszük, hogy a valóság már nem tud új fénysugarakat kínálni, hogy a remélt ígéretek soha nem fognak beteljesedni. Ekkor szólal meg Izajás próféta, most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgokra figyeljetek. Nézzétek, én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van, nem látjátok? Valóban, utat csinálok a pusztában, és ösvényt a járatlan földön. Ezzel a kihívással kell szembenéznünk az adventi időszakban, szólt a szónok, felismerni Isten jelenlétét és cselekvését a történelemben, és felszítani magunkban a rácsodálkozást az iránt, amit Isten megtud és meg is akar valósítani életünkben és a világ történelemben. A Názáretben eltöltött rejtett életének több mint 30 eszendeje alatt Jézus olyan mélyen magába tudta olvasztani ezt a reményt, hogy amikor először hirdette meg a világnak az evangéliumot, akkor azt ezekkel a szavakkal kezdte. Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Zárta a pápai ház szónoka első adventi beszédének első nagy témáját.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunk a 2024. január 12-i adás ismétlése, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és Kovácsné Nagy Diannával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittanárával Jézus Krisztus személyéről elmélkedik.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit. Diával, Annával és Zoltánnal ismét itt vagyunk együtt, és egy történetet szeretnék elmesélni, amit jó pár évvel ezelőtt hallottam egy atyától, aki elmondta, hogy volt egy rendkívül érdekes, izgalmas történet az 50-es évek Magyarországának egyik településén, egyik falujában. Ez pedig az volt, hogy elindultak a propagandisták faluról falura, és a kultúrházakban előadást tartottak, amelynek fő témája az új életforma, a marxizmus, a kommunizmus eszméi, és természetesen próbálták magát a kereszténységet, amely azért egész jól működött a magyar társadalomban, a keresztény társadalom az gyakorlatilag egy létező valóság volt a II. Világháború után is még, de hogy ezt minél hamarabb megszüntessék, ezért jártak ilyen népművelők, nevezhetjük őket népbutítóknak is, akik mindenféle egyéb felkészültség nélkül elmondták azt a néhány jól betanult gondolatot, amit a pártközpontban elmondtak. És egy ilyen előadás alkalmából azt mondta az egyik előadó, hogy az pedig, hogy kereszténység, azt felejtsék el, a Biblia az egy mese, egy mesekönyv, és Jézus pedig nem is létezett, ő egy kitalált személy. És akkor egyszer csak valaki feltette a kezét a közönség soraiból, és megkérdezte az előadót, hogy ismeri-e a nagy szovjet enciklopédiát. Nyilván azt válaszolta, hogy ismeri. És ami abban benne van, azt ön elhiszi? Persze, hát az a legnagyobb tudományos mű, ami létezik a világban. Jó, hát akkor felolvasnám, hogy a Jézus Krisztus címszó alatt mit lehet ott benne olvasni. És akkor elolvasta, hogy Jézus Krisztus egy létező történelmi személy, időszámítás kezdete környékén született, kereszthalára ítélték, kivégezték, és a követői egy új egyházat alapítottak. És akkor ezzel véget is ért az előadás, a népbutító ember otthagyta a színpadot, hiszen ha még a szovjet enciklopédia is történelmi személynek tartja Jézust, akkor innentől kezdve nincs értelme szembeszállni ezzel. Amikor Jézus megkérdezi az apostolokat, hogy kinek tartanak engem az emberek, ott különböző válasz adódik. És aztán Péter apostol elmondja az apostoli közösség is, hát a keresztény közösség hitvallását, hogy igen, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Jézus tehát történelmi személy, Jézus az élő Isten fia, tehát sokféle mondatot tudunk mondani, és az alapvető hit annak a Krisztussal foglalkozó része az, hát rendkívül sok, nagyon jó szerzőktől származó idézeteket tud mondani. De lehet, hogy a kedves hallgatók kíváncsiak arra, hogy egy dékán, egy hittanár, egy egyetemi polgár, az tulajdonképpen mit is tart Jézusról? Ki nektek Jézus, Zoltán?
Nekem Jézus nagyon személyes, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő az a példa, akinek a szemén, szemüvegén próbálom megszűrni, hogy mit kell tennem, de most nyilván a történelmi idők az ókorban nagyon mások voltak, de meg vagyok győződve, hogy egyáltalán nem volt olyan probléma, vagy most nincs olyan probléma, ami nem lett volna akkor. Nem lett volna olyan dilemma, és fordítva. Tehát a teremtett világban gyakorlatilag lehet, hogy más megközelítésben, de azért minden probléma létezett már. Úgyhogy Jézus ugye nekem a hitem, ami azt jelenti, hogy ahogy itt most említetted ezt a történetet, de még akár az is megtörténhetett volna, hogy a nagy szovjet enciklopédiában nem szerepel Jézus, de akkor azt is megkérdezhette volna, hogy vajon ő jelen volt-e azoknál az eseményeknél, amelyek szerepelnek benne, és hogy azt mondja, hogy nem, akkor mi alapján hiszi el? Tehát visszatérnék ahhoz, hogy hit, a hit, amivel nem biztos, hogy találkoztunk, de a hit, amiben hiszünk. Tehát ez most nyilván, ez a megfogalmazás, ez nagyon egyszerű a részemről, de gyakorlatilag nem a való világban megtapasztaltat, hanem a transzcendenst jelenti, azt a megnyugvást és azt a bizodalmat, ami alapján én igyekszem azért az életemet élni, a sok hibával is, de azért mindig van hová nekem visszatérnem.
Anna?
Nagyon izgalmas, mert nekem nagyon sokat hozzáadott az Isten képemhez az, amikor elkezdtem a Szent Háromságos egy Istenről gondolkodni, és valóban úgy tekinteni, hogy a Teremtő Atya képe valahogy erőteljesen megvolt bennem, feltétlenül a gyerekkorhoz kapcsolódóan is, a gyermeki léthez kapcsolódóan is. Valahogy a Szentlélek az számomra, mint éltető erő, mint jóraindító, mint forrás, nagyon-nagyon erőteljes szintén. És ilyen értelemben Jézus Krisztussal kell a legtöbbet foglalkoznom, így nekem személy szerint, hogy minél inkább értsem. És nagyon hasonló dolgot élek meg, mint amiről Zoltán beszélt, hogy én úgy érzem, hogy mintha így tényleg ketten mennénk az úton. És hogy minél inkább az a feladatom, hogy az ő szemével lássak, és hogy tényleg az ő példájából merítsek. Nem mondom azt, hogy ez mindig sikerül, vagy ez tökéletesen művelem, de már én hálás vagyok magáért, a gondolatért is, hogy ez egyáltalán meg tudott bennem fogalmazódni. És azért nekem most a közelmúltban egy nagyon-nagyon jelentős dolog volt az életemben az, hogy édesanyámat napi szinten kellett gondoznunk, és az ő ellátására és az ő jólétét segítő dolgot ki kellett találnunk, vagy egy megoldást kellett találnunk az ő helyzetére, és azért ott a szenvedő Krisztusnak és a kereszt hordozó Krisztusnak a képe nagyon-nagyon sokat adott nekem. És úgy érzem, hogy ilyen értelemben még inkább közeledtem, és még inkább erőteljesebb bennem ez a kép, hogy Krisztus az, aki emberré lett, eljött ebbe a világba, az embersége terhét és az emberségünk terhét is Istenként megtapasztalva tud minket abban segíteni, hogy minél inkább tényleg tudjuk azt képviselni és olyanná válni, amit az Isten elképzelt rólunk. Valami ilyen dolog.
Katolikus iskolában a hitoktatás, ahogy azt többször is említettem, az egy nagyon fontos és nagyon különleges feladat, hiszen még azok a szülők is, akik egyébként nem vallásosak, ha már a gyermekük katolikus iskolába jár, akkor nagyon sok mindent elvárnak. Még akkor is, hogyha ez az ő életükben esetleg nincs meg. És hát én sokszor hallottam 11 néhány év alatt, amikor katolikus iskola igazgatója, főigazgatója voltam, hogy azért hozzuk ide a gyereket, mert itt aztán rosszat biztos nem fog tanulni. És hogy itt majd megnevelik őt jobban, mint egy másik fenntartású iskolában. De azért mégiscsak nekünk az lenne a célunk, hogy mire a 8 évet, vagy akár a 12 esztendőt katolikus iskolában a gyermek végigjárja, legyen egy Isten képe, legyen egy Jézus képe. Hitoktatásod során hogyan tudod bemutatni Jézus Krisztust?
Hát én a gyermekeknek ugye életkori sajátosság szerint úgy mutatom be, hogy barátként tekintsenek Jézusra. Egy olyan barátként, aki mindig mellette van. Hogyha azt érzi a körülötte lévő világban, hogy nincs, aki meghallgatja, hogy nincs olyan személy az életében, akivel le tud ülni beszélgetni, hogy Jézus mindig ott van mellette, hogy mindig figyel rá, mindig meghallgatja, akár jó dolog történik vele, akár rossz dolog. És saját élethelyzetemre tudnék most így visszautalni, amit a gyermekeknek is szoktam mondani, hogy az imádság nagyon fontos, hogy imádkozzunk, és hogy megéljük azt, hogy meg megérezzük, hogy Jézus ott van mellettünk, és hogy meghallgat. És tényleg, hogy az ember, hogyha valamiért imádkozik, az imádság ereje az hathatós, és szoktam mondani a gyermekeknek, hogy nem elég egyszer imádkozni, nem elég kétszer imádkozni, hanem folyamatosan kell imádkozni, és bizony az ember, amiért imádkozik, az meghallgatásra talál. És hogy tanítóként van a szemünk előtt, ugye Jézus, hogy tanít minket, hogy a mindennapi életünket azt hogyan éljük meg.
Jézus Krisztus tulajdonképpen egy olyan szereplője a közéletnek, ha mondhatjuk ezt így, aki megjelenik a lelki szinten, az egyes emberek életében, megjelenik különböző olvasmányokban. Szinte meg sem lehet számolni azokat a könyveket, amelyek Jézus életét dolgozzák fel, akár ilyen nagyon-nagyon apokrif módon, akár valami regény formájában, akár személyes példákon keresztül, és hát nagyon sok teológusnak van könyve, amelyik Jézus Krisztus, vagy Jézus a Krisztus címet viseli. Amikor én a teológiai licenciára készültem, akkor a dogmatikán belül a krisztológiai rész volt az én választott területem, és hát vagy 10-12 könyvet kellett elolvasni, amit mind katolikus szerző írt, de szinte mind a 10-12 könyv másként mutatta be Jézus arcát. És amikor eljutottam afrikai vagy dél-amerikai országba, akkor ott is azt tapasztaltam, hogy mindenki próbálja egy picit saját képére formálni Jézusnak a képét. Fekete színű Jézus szobrot lehet vásárolni mondjuk afrikai országban, és mégis minden nép ugyanazt a Jézus Krisztust állítja maga elé. Zoltán, te Dél-Koreában sok időt eltöltöttél, és úgy a világ más területéről is vannak benyomásaid, nagyon sok felé jártál, és különböző helyeken próbáltál tapasztalatot gyűjteni tudományos munkádhoz. Mit látsz arról, hogy Európán kívüli embereknek mit jelent Jézus?
A koreai tapasztalat azért nagyon izgalmas, mert egyszerre van jelen a koreai társadalomban a konfucianizmus, és egyszerre van jelen a kereszténység. Ez egy nagyon érdekes találkozás, mert a mindennapok szintjét azt a koreai kultúra határozza meg, és a kereszténység pedig pedig ha nem is azt próbálom kifejezni, hogy nem hagyja át a teljes koreai kultúrát, de valahogy nagyon érdekes maga a találkozás is. Talán elmesélhetek egy anekdotát, ami nem a hittel, hanem ez a találkozással kapcsolatos. Szőulban nagyon sok a tüntetés, mint hogyha ilyen folklór jellege lenne, hogy napi szinten van egy tüntetés, ezeket bejelentik, ennek megvan a koreográfiája, megvolt a koreográfiája, hogy akkor a nagy aluljáróban merről jönnek a tüntetők, merről a rendőrök, és amíg békésen zajlott a karácsonyi vásárig, hol fognak összecsapni. Na most volt egy tüntetés, amit nagyon nehezen tudtam értelmezni, felvonultak ott, ahol laktunk a külvárosban, és azt mondták, hogy az ellen tüntetnek, hogy ott egy katolikus templom legyen. És én nem tudtam megérteni, hogy ez miért van, hisz nagyon sok katolikus él Dél-Koreában, de azt mondták, hogy azok tüntetnek, akik még katolikusok is, akik ingatlan tulajdonosok, ugyanis úgy tartják, hogy ha ott egy urnatemető lesz, akkor ez a régi koreai hiedelem szerint szellemeket is jelent. Ennek semmi teológia alapja nincsen, amit itt most mondok, csak hogy bemutassam, ugye? És akkor én megkérdeztem, de ez hogyan fér össze a hitetekkel? Tehát azt mondták, hogy ez most nem hit kérdés, hanem ez anyagi kérdés, és ez nem a teljes koreai kultúrára jellemző, csak ennyire összetett volt. Úgyhogy én próbálom ezt egy picit, hogyha lehet, akkor másképpen magamban feldolgozni, és az én koreai barátaim sem így hitték, és sajnos a köznapi szinten nagyon gyakran ezek a különböző hitek, meg a tárgyi világban a szokások, azok még összecsapnak. Most bocsánat, hogy nem mélységében közelítettem meg a problémát, csak egy picit próbáltam rávilágítani, hogy azért még milyen nehézségek vannak gyakorlatilag ezen a téren is, és mi az, amit túl kell haladnunk adott esetben.
Az is egy nagyon fontos szempont, amikor a Jézus képet próbáljuk megrajzolni, hogy honnan tudjuk megismerni Jézust. Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor ott van egy hiteles korlenyomat. És aztán még a Új Szövetség többi könyveit, ha olvassuk, akkor ott is kapunk különböző információkat. De aztán, ahogy az ember a Bibliát olvassa és közben éli a saját életét, akkor biztos, hogy kialakul egy olyan Jézus kép, egy olyan személyes Jézus kép, amelyik már az előttünk járt, nekünk jó példát jelentő szüleinknek, papoknak, tanárainknak a Jézus képéből, mint egy mozaik szerűen ábrázolódik bennünk. Annát arról szeretném kérdezni, hogy a te Jézus képed az milyen példák alapján áll össze, túl azon, hogy amit a Szentírásban olvasunk, és ott megismerjük Jézust.
Érdekes, mert annyira megörültem, ahogy erről kezdtél el beszélni, és pont elkezdtek eszembe jutni azok a papok, akikkel én életem során találkoztam. És ebben benne vannak azok a gyerekkori hitoktatók is, mert valóban ők közvetítik a legkézzelfoghatóbb módon, és azért itt szó volt arról is, hogy életünk minden percében elvárják tőlünk, amennyiben tudják, hogy keresztények vagyunk, hogy akkor keresztényi módon viselkedjünk, és azt gondolom, hogy papként ők még inkább a figyelem középpontjában vannak, és hogy mennyire jó, hogy ők például jó forrásai lehettek ennek a képnek. És aztán ott vannak olyan barátok, olyan találkozások, amelyek inkább csak így később tudatosult bennem az, hogy igen, építik ezt a képet. És hogy amikor sikerül egy kicsit Krisztust meglátni a másikban, én azt gondolom, hogy az is építi a képemet. Illetve én olyankor mindig hálát adok, hogy ha megengedte az Isten, hogy az ő szemével lássak, akkor ugye valami bennem is megvan ebből. És persze ez még nagyobb alázatra indít, de igen, azt gondolom, hogy az egyháznak nagyon komoly szerepe van, és az intézményesült hitoktatásnak is, és ahogy beszéltünk is róla, a vallásgyakorlásnak és a szentségekhez való járulásnak és az egyházi ünnepeknek, a családnak, a barátoknak és annak a támogató közegnek, ami lehet egy munkahelyi közeg is, lehet egy közösség, akár egy olyan kezdeményezés, ami a lelki élet megélésére irányul, és valóban közösségben teheti ezt az ember, és valahol ott vagyunk benne mi magunk is, hogy hogyan építjük mindezt, és hogyan tudunk mi magunk kapcsolatot teremteni, és akár magunkból is valamit előhozni, ami Krisztus.
A hitoktatásról ugye gyakran beszélünk, hiszen egy olyan lehetőség van a kezünkben, amelyet azért hosszú időn keresztül a kommunizmus évtizedei alatt csak nagyon gyengén lehetett gyakorolni, vagy kevés helyen, vagy kis létszámú közösségekben. 1989-től 90-től szabadon lehet hittanórákon részt venni. Nekem ez mindig egy meggyőződésem volt, amikor már intézményvezető lettem, és ezt próbáltam elmondani a hitoktatóknak, és tulajdonképpen én egyetlen kápláni helyemen is ezt tanultam Jéger atyától, a plébánostól, hogy persze, hogy átadunk ismeretet a hittanórán, hát nyilván meg kell tanulni bizonyos kérdésekre a választ. De azért a hitoktatásnak annak egy ilyen beszélgetős, de nyilván nem bratizós órának kell lenni, és főleg, hogy nagyon fontos az, hogy tudják azt a gyerekek, hogy ki az a Jézus Krisztus, akinek a követői vagyunk. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy Krisztust követjük. Dia, a hitoktatás során ezt hogyan érdemes bemutatni, hogyan lehet a diákoknak, és hát tulajdonképpen a pedagógus kollégáknak ott az gyakorló iskolában azt a kérdést feltenni, hogy te már gondolkodtál azon, hogy neked ki Jézus, ha nem így direktben, de mégis úgy a mindennapok találkozása során.
Ismételten egy, tehát úgymond személyes példát hoznék, hogy ugye a hit, tehát számomra, mint katolikus hitoktatónak a hitelesség a legfontosabb, hogy a mindennapi életemmel viszek egy példát ugye Jézus életéből. Tehát nem direktbe csináljuk, hanem tényleg a mindennapi életben, és ugye a pedagógusoknak, ahogy észreveszem, ez tűnik föl, hogy keresztény emberek vagyunk, de ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Csak, hogy oda tudunk fordulni a másik felé. Ha van valami probléma, szeretettel tudunk feléjük fordulni. Az előző évben szeretnék elmondani egy példát röviden, hogy történt velem egy olyan, hogy hallottam olyan dolgot, amit nem szerettem volna, hogy két pedagógusat szóváltásban került, és pont Lukas órán volt, a városban volt dolgom, de bementem a templomba imádkozni értük, és ugye van kitéve, hogy ugye Istentől SMS, és ugye húztam egy ilyen kis igekártyát, és az volt rajta, hogy néha jobb hallgatni, mint megszólalni. És ugye mikor én ezt visszamentem az iskolába, az adott két pedagógusnak megmutattam. Én mondtam nekik, hogy nem szeretnék ebbe belefolyni. Ez nyilván az ő dolgok, hogy rendezzék el. Mondom, én annyit tudok ugye értetek tenni, hogy imádkozom értetek, és az egyik pedagógus másnap reggel bejött, és azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy egy kicsit visszaadtam a hitét. Tehát azáltal, ahogy ő felé fordultam. És talán ez a legfontosabb, amit nekünk meg kell tenni keresztény emberek számára, hogy ott az iskolában lássák azt rajtunk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más.
Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és biztos, hogy még számos olyan téma lesz majd az esztendőben, amikor Jézusról, Jézus tanításairól, Jézus példabeszédeiről fogunk szólni. Befejezésül egy történetet szeretnék elmesélni, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ki is nekem Jézus, azt talán leginkább akkor tudom megválaszolni, hogyha rá tudok tekinteni az oltári szentségre, hiszen mi azt mondjuk, hogy ott ő maga van benne és velünk, és ezért van az, hogy nagyon sok templomban, ahol még nyitva tartanak a templomok, is be lehet menni, nem csak a rácsig, nagyon nagy öröm nézni, amikor egy-egy fiatal vagy egy-egy idős csak ott úgy ül. És az egyik eset arról szólt, hogy az atya látta, hogy ott egy néni már fél órája, órája ott ült mozdulatlanul, és odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben, nem lett-e rosszul, és azt mondta, hogy eddig minden rendben volt, amíg nem szólt hozzám. De mit csinált? Hát mit csináltam volna? Én néztem Jézust, ő nézett engem, és olyan jól el voltunk. Én azt gondolom, hogy nekünk is így kell Jézussal találkoznunk. Nézzük őt, lássuk őt a szentségben, nézzük őt, lássuk őt, és ízleljük, amikor a szent áldozáshoz járulunk, és azt gondolom, hogy ami mindezt a gyakorlatban pedig valóban példává teheti, hogy meglássuk a másik emberben Jézus Krisztust, még abban a másikban is, aki esetleg nekünk borsot tör az órunk alá. Ez talán a legnehezebb, de hogy ki lesz nekünk Jézus, és ezt milyen módon adjuk át a többieknek, az talán majd egy-egy ilyen jól sikerült helyzetben fog egészen bizonyossá válni. Megköszönöm nektek a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a részvételt ebben a közös beszélgetésben, gondolkodásban, és folytatni fogjuk, hiszen számos olyan téma van, amelyet Jézus Krisztuson keresztül szeretnénk majd bemutatni ebben az esztendőben is a kedves hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűz Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával, és Kovácsné Nagydi Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittanárával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. Majd Mit tegyek című műsorunkban Bozók Ferenc piarista szerzetes osztja meg önökkel adventi gondolatait Sík Sándor beszédei alapján. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően környezetvédelmi magazinunk a Zöld Hullám következik, ebben bemutatjuk a Város a bükk ölében című könyvet, és foglalkozunk még a lillafüredi Szikla turista szálló jövőjével is. Hajnali három óra után a híreket követően Közélet című műsorunk szól, melyben bemutatjuk a Gárdonyi Géza Színházban nemrégiben nyílt színháztörténeti kiállítást, valamint az újjászerveződött Hevesvár megyei honismereti egyesületet. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Somogyi Márton és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. A viszonthallásra!
Napbúcsúztató.
Vigyázzatok, hogy el ne nehezüljön szívetek topzódásban, részegeskedésben és az e világi gondokban. Olvasom a Lukács evangéliumban. Legyünk egészen istenéi a sok lárma közepette is, amit a világi dolgok sokfélesége nyújt nekünk. Hogyan akarjuk tanúsítani hűségünket, ha nem a kellemetlenségek között? Sajnos a magánynak megvan a kísértése, a világnak a maga lármája. Mindenütt szükségünk van a bátorságra, mert az ég segítsége mindenütt azok számára van készen, akik bíznak Istenben, és akik alázatosan és szeliden kérik az ő atyai támogatását. Az élet hullámverése és szélviharai között is tekintsünk mindig az égre, és mondjuk Urunknak, Istenem, érted hányódom és hajózom, légy vezérem és sziklám. Egyáltalán ne ütközzünk meg azon, ha a vihar ereje olykor kissé felforgatja gyomrunkat, s kissé megszédíti fejünket. Vegyünk csak újra lélegzetet, amilyen gyorsan csak tudunk, és buzduljunk fel, hogy jobban csináljuk. Nem érgelődjünk a nyugtalanságok és gondok kísértései miatt, amelyeket a mindennapi ügyek sokasága okoz, mert ez alkalmul szolgál a legkedvesebb és legszeretetre méltóbb erények gyakorlására, amelyeket Urunk ajánlott nekünk. Az igazi erény nem növekszik a külső nyugalomban, mint ahogy a jó halak sem a mocsarak poshat vizében. Hogyan kell Jézussal együtt várni Jézusra? Például úgy, hogy lassan megtanuljuk és gyakorlattá tesszük, hogy a szentmisén való részvétel teljes értelemben magában foglalja a szent áldozást is. Aztán úgy, hogy a most már mindenki számára hozzáférhető szentírást rendszeresen és átgondoltan olvassuk, hogy belőle magunkévá tegyük Jézus gondolkodásmódját és értékrendjét. De úgy is, hogy nem szalasztjuk el az embertársi segítség, nyújtás és szolidaritás egyetlen kínálkozó lehetőségét sem. És úgy is, hogy Jézus szemével ismételten felfedezzük pénzt kereső foglalkozásunkban a hivatást, a szolgálat szempontjait. Uram, Te a világot nem vetetted meg, hiszen emberré lettél a világon. Itt éltél, nem mint egy üvegházban, hanem vállaltad vele a közösséget. Nem is törtél össze a súlya alatt, hanem megváltottad és szabaddá tetted föltámadásod által. Hadd járjak én is ezen az úton, veled és szeretett világoddal.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess el juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.